Sziasztok! Nagyon jó volt már együtt lenni veletek a dicsőítésben és az úrvacsorában. Különleges volt most számomra ez az úrvacsora. Pénteken ifjúsági órát tartottunk Székesfehérváron, Mogival együtt abban a gyülekezetben, ahol én felnövekedtem és megtértem. És a lelki éhségről és szomjúságról volt többek között szó. És olyan jó megtapasztalni azt, hogy milyen különleges táplálékot ad számunkra Isten. Nem szoktunk sokszor ilyet mondani, nagyon finom volt ma a kenyér, amit az úrvacsorában ehettünk. De nekem mindig üzenetértékű az is, amit érzek az úrvacsora során. És úgy éreztem, hogy nagyon szeretettel és nagyon nagy odafigyeléssel és örömmel ad nekünk Isten magából, adja az ő testét, szeretne velünk találkozni, és hogyha éhesek vagyunk, a szomjasak vagyunk rá, akkor nem csak ilyen fizikai módon, de lelkileg, szellemileg is meg tud elégíteni bennünket Isten, és tud számunkra adni táplálékot, és az van bennem, hogy legyünk éhesek, legyünk szomjasak Istenre, és kérjük őt arra, hogy adjon számunkra táplálékot, és adjon számunkra felüdítő üzenetet. Az elmúlt hetekben több gyülekezetben is szolgálhattam, Baján, illetve Karcak körzetében, és ezek a gyülekezetek mind üdvözölnek benneteket. És húsvétkor 4 különböző gyülekezetben szolgálhattam Karcagon, és nem ugyanolyan minden gyülekezetben beszélni Isten igéről. Van, ahol kevésbé szomjasak az emberek, és van, ahol jobban érződik az embereken az, hogy szeretnének Istennel találkozni. Vágynak arra, hogy meghallják az Isten üzenetét, és aki kiáll a szószékre, neki is könnyebb, ha szomjasak és éhesek az emberek, de igazából annak az embernek a legfontosabb, aki szeretne táplálkozni. Ki szeretne nem éhesen hazamenni, hanem szeretne találkozni Istennel. Az ő szívében van az igazán nagy különbség, hogy mi is történik velünk az Isten tiszteleten. Hogyha úgy megyünk oda, hogy tele van a gyomrunk mindenféle gondolatokkal, és nem vagyunk nyitottak Istenre, akkor lehet, hogy aztán mire hazérünk, addigra megéhezünk, pedig itt voltunk a terített asztal mellett. De hogyha úgy jövünk ide, hogy éhesek vagyunk, és szeretnénk találkozni Istennel, akkor én hiszem azt, hogy nagyon sok mindent tud számunkra adni Isten. Szeretném, hogyha mielőtt felolvasnám az igét, azért imádkoznánk, hogy éhséggel és szomjúsággal fogadjuk Isten üzenetét, és hogy az valóságos táplálék legyen a mi számunkra. Drága Úr Jézus, hálát adok neked azért, hogy megtöretett a te tested, és kiontott a te véred azért, hogy nekünk életünk lehessen, azért, hogy megismerhessünk téged, és találkozhassunk veled. És kérlek arra, Uram, hogy szólj hozzánk a mai napon. Köszönöm neked, hogy annyira szeretsz, hogy minden nap szeretnél velünk találkozni, minden nap szeretnél közel vonni magadhoz, és ezt az úrvacsora során még különlegesebben megtapasztalhatjuk, hogy találkozhatunk veled, hogy te kézzel tapintható vagy, hogy nem egy távol Isten vagy valahol nagyon magasan, aki csak a parancsolataidat szórod ránk, és a bűneink terhében benne hagysz minket, hanem te egy olyan Isten vagy, aki lejöttél közénk, aki átöleltél bennünket, aki megmutattad azt, hogy van kiút a bűnökből, és köszönjük, hogy van számunkra üzeneted. Kérlek arra, Uram, hogy csendesítsd le a szívünket, áld meg azokat a gondolatokat, amiket nekem adtál, és amiket szeretnék továbbadni, segíts, hogy ne a magam bölcsességéből, hanem a te üzenetedből tudjak szólni. És kérlek, Uram, hogy segíts, hogy tudjunk növekedni, tudjunk jobban megérteni téged és a te dolgaidat. Amen. Márk evangélium a 16. részének végét szeretném felolvasni. Ezek a Márk evangéliumának a befejező gondolatai. Az evangélista ezekkel a gondolatokkal zárja le azt az üzenetet, amit ő elkészített, vagy amit ő kapott az Istentől, és különleges azt látni, ahogy, ahogy összegzi és lezárja ezt a könyvet, és egy részben még leírja azt is, amit Lukács később írta, vagy egy versben kicsit összefoglalja azt, amit az apostolok cselekedete is ír. Szeretném, hogyha ezt felolvasnánk, és ebből megnéznénk azt, hogy Jézus miket is mondott utoljára a tanítványoknak az utolsó találkozások egyikén, illetve hogy számunkra mi az, ami a továbbiakban húsvét után üzenet lehet. Tehát a Márk evangélium a 16. részének 14-től 20-as verséig szeretném felolvasni Isten igéjét. Márk 16-14-től. Végül pedig Jézus megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségeket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkározik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemelkedett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Tehát a Márk evangéliuma szerint ez volt az a találkozás, amikor már mindegyik tanítványal, a tanítványi körre találkozott Jézus. Korábban már megjelent egy-egy személynek, vagy pár embernek, de itt megjelent mindegyik őjüknek, és először azzal kezdi, hogy a szemükre veti azt, hogy miért nem hittek, hogy miért nem hitték el azoknak, akik már találkoztak velük, és miért nem hittek a más testvéreiknek, akiknek látták az életét 3 éven keresztül, akikről tudták azt, hogy hiteles források, mégsem tudtak abból hinni, amit hallottak, hanem szükségük volt arra, hogy ők is lássák azt, hogy Jézus feltámadt. Sokszor mi is úgy gondolkozunk, hogy akkor hiszünk, hogyha látunk. Csak akkor leszünk biztosak valamiben, hogyha azt a saját kezünkkel megfoghatjuk, hogyha kapunk rá olyan bizonyítékot, ami megkérdőjelezhetetlen. Egyébként a Bibliát már nagyon sok tudós igazolta, hogy tényleg volt Noé bárkája, tényleg lehetetlenség az, hogy evolúcióval jött volna létre a világ. Sok ilyen tudományos eredményt lehet ma már olvasni könyvekben, interneten, de nem kell azt várnunk, hogy Isten feltétlenül mindent tudományos módon elmagyarázzon nekünk, hanem hittel kell fordulnunk Jézus felé, mert a zsidókhoz írt levél 11. részében azt olvashatjuk, hogy a hit nem a látott dolgokból kell, hogy fakadjon, hanem a hit, a zsidókhoz írt levél szerint, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát nem csak akkor kell hinnünk, amikor látunk valamit, hanem akkor is, amikor valamit Isten mond számunkra, akkor fontos, hogy el tudjuk hinni azt, hogy ez valóság a mi életünkre nézve. Egyszer nekem azt mondta egy ismerősöm, aki nem volt akkor hívő, még, hogy a hit szerinte a gyáváknak a vallása, a kereszténység egy gyávaság számára, mert mennyire visszás dolog az, hogy rábízza magát az ember egy olyan személyre, akit nem lát, akit nem tud megfogni, akit nem ismerhet meg szemtől szemben, szerinte, bár szerintem megismerhető. És azt mondta, hogy a kereszténység szerinte egy gyáva dolog, mert az ember miért nem tud magától döntéseket hozni, miért nem képes arra, hogy maga irányítsa az életét. És én viszont ebben pont az ellenkezőjét látom. Szerintem nem gyáva dolog az, hogyha rábízzuk az életünket Istenre. Rábízzuk egy olyan személyre, akit nem látunk, de elhisszük azt, hogy ő szeretett bennünket, ő teremtett meg bennünket, ő váltott meg minket, hanem igenis egy bátor dolog az életünket rábízni az Istenre, akit fizikálisan nem láthatunk, viszont mégis sok mindenben meggyőződhetünk arról, hogy ő egy valóságos Isten, és miután hitet vetünk belé, azután mindenki számára olyan sok tapasztalat, olyan sok jel és különböző ima meghallgatás fog megvalósulni, hogy mindannyian meggyőződhetünk arról, miután hitet vetettünk Istenbe, hogy a mi döntésünk nem volt hiába való, és hogy jól döntöttünk, és tényleg megérte Istenre ráalapozni az életünket. Tehát szerintem a hit az egy bátor dolog, és a hithősöket is mind nagyon bátor emberekként láthatjuk, és bátran bízunk az Istenben, bátran építsük rá az életünket, mert a hitet azt azért találta ki Isten, hogy legyen egy mérő része annak, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek, mennyire vagyunk odaszántak. Ha mindig csak azt hinnénk el, mindig csak abban a helyzetben bíznánk az Istenben, ami magától értetődő, akkor nem látszódna meg az, hogy valóságosan átformálta Isten a mi szívünket, valóságosan megértettük-e azt, hogy milyen nagy dolog is az, amit tett értünk Jézus. Lehet, hogy lesznek nehézségek, gomoly felhők, de mégis a hit az mindig bizalmat tud adni az Istenben. Később arról is ír itt ebben a részben Márk evangéliuma, hogy Jézus adott egy üzenetet, egy iránymutatást a tanítványoknak. És itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ezt a tanítványoknak mondta, hogy milyen nagy dolgok fogják őket követni. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk azt, hogy volt egy gyülekezet Antiókiában, ahol a város elkezdte őket keresztényeknek hívni már, és addig mindig tanítványoknak hívták a gyülekezetek tagjait, akik megtértek és elkezdtek az Úrral járni. Onnantól viszont elkezdte őket keresztényeknek hívni. És ezt nekem valaki egyszer úgy mérázta, hogy ez nem a legjobb dolog, hogy minket már nem tanítványoknak hívnak, hanem keresztényeknek, mert a tanítványság az egy nagyon szoros Jézus követésből állt. Abból állt, hogy ott hagyták a saját terveiket és céljaikat, és hagyták azt, hogy az Isten céljai legyenek az ő életüknek a középpontjai. Isten szolgálatába szegődtek, Jézus Krisztus követték, és úgy éltek, ahogy ő ezt mutatta számukra. És a tanítványság egy nagyon belsőséges és nagyon intenzív kapcsolatot tükrözött az Istennel. Aztán később, amikor már a kereszténység nagy világvallás lett, akkor már sokan nem voltak igazi szívből jövő tanítványok, hanem csak vallásosak voltak, ahol sok olyan gyakorlat van, amit külső szemmel úgy láthatunk, hogy jó dolog, de igazából élettelen is, és nem aktív istenkövetést tükröz. Tehát a tanítványoknak azt mondja, hogy akik igazán szívből követik őt, akiknek az életét átjárta Isten, azokat mindenféle jelek és csodák fogják követni, mert az Isten nem hagyja magára azokat az embereket, akiket ő szeretne az ő útján járatni és terelni. Az egyszerű fordítást is lapozgattam, miközben készültem erre az igehirdetésre, és különleges volt két szó abból, amit ott olvastam. Az egyik az, amikor a 20. versben azt írja, hogy hirdették az igét minden helyen. Ez már az apostolok cselekedetei időszakára utal, hogy elmentek a tanítványok, és hirdették az Isten igét. És ott azt a szót használja az evangélium, hogy kihirdették. És a kihirdették, az kicsit más ige alakot sejtett, mint az, hogy hirdették az igét. Amikor valamit kihirdetnek, akkor azt egyszer elmondják, és akkor ott már nem magyarázzák feltétlenül sokszor. Erről a magyar közlöny jutott eszembe, ami megjelenik hetente kétszer, ha jól tudom, és minden egyes jogszabályt, amit elfogadott a parlament, leírnak benne, és utána minden Magyarországon élő emberre vonatkozik, akár az ember olvassa a magyar közlönyt, akár nem. Nyilván vannak olyan jogászok, akiknek kötelességük az, hogy ezzel rendszeresen foglalkoznak, hogy tisztában legyenek az új jogszabályokkal. De amikor valamit kihirdetnek, akkor nem feltétlenül várják meg azt, mire erre mindenki reagál, és mindenki kész lesz arra, hogy azt az azt a törvényt vagy rendelkezést elkezdi gyakorolni, hanem kihirdetik, és utána mennek új helyre, hogy ott is kihirdessék. Az első keresztények idejében nagyon sok embernek kellett elmondaniuk azt, hogy milyen nagy dolgot is tett Jézus Krisztus az emberiséggel, és látjuk azt, hogy már Pál apostol eljutott Rómáig az apostol cselekedetei végére, azért Izraeltől az nagy távolságra volt, de egyes első századi források azt is megemlítik, hogy Pál apostol valószínűleg egészen Hispániáig is eljutott, ami az akkori földnek a végső határa volt a nyugati irányba, a mai Spanyolország, az Ibériai félsziget, és sok helyen el kellett mondaniuk, és voltak olyan helyek, ahol Pál apostol is eltöltött másfél évet, és ott rendszeresen tanította a gyülekezetet, de voltak olyan helyek, ahol volt néhány napig, elmondta az evangéliumot, elmagyarázta azt, hogy milyen nagy dolgot is tett értünk Jézus Krisztus, de aztán mennie kellett tovább, mert nagyon sok feladata volt. És utána azok az emberek, akik hallották a kihirdetett igét, azoknak a saját lelkiismeretükre és szívükre volt már bízva az, hogy reagálnak erre, vagy sem. Meghozzák-e a fontos döntéseket ennek kapcsán, vagy sem. És utána elment Pál apostol, elmentek a tanítványok más vidékekre is, hogy ott is hirdessék az igét, és utána a döntés ott maradt az embereknél, hogy döntesz-e ma, hogy elhiszed-e azt, amit mondtak Jézus Krisztusról, hogy kész vagy-e az életedet hozzáigazítani ahhoz, amit Jézus lefektetett itt a Földön, és amit elvégzett értünk. Tehát amikor azt olvassuk, hogy hirdették az igét, akkor nyilvánvalóan vannak olyan helyek, ahol hónapokig, évekig, évtizedekig magyarázzák Isten igéjét, és ahol rendszeresen szólongatnak bennünket, hogy térjél meg, hogy vedd komolyan az Istennel való kapcsolatod. De lehetnek olyan szituációk is, amikor csak egy-egy nap van arra, hogy meghozzunk egy döntést, és haladjunk tovább. És ha Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki engem akar követni, aki én utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét, és kövessen engem, és induljon el. És a Jézussal való járás az egy aktív dolog, amikor járnunk kell Jézus mögött, követnünk kell Jézust, és hogyha lemaradunk néhol, ha egy-egy döntésen, vagy egy-egy utálágazásnál, aminél már régen megmutatta Isten, hogy merre kellene mennünk, ott veszteglünk hónapokig, éveken keresztül, akkor nem tudunk igazán Jézus követők lenni, mert lemaradunk attól, aki mutatná számunkra az utat. A másik szó, ami kiemelkedett számomra az egyszerű fordításból, az arról szólt, hogy az Úr pedig megpecsételte, hitelesített, illetve hitelesítette az ige hirdetésüket a nyomukban járó jelekkel. És amikor valamit hitelesítünk, vagy megpecsételünk, akkor rákerül egy hivatalos bélyegző egy dokumentumra, és onnantól kezdve azt hivatalosan elfogadják. És sokszor lehetnek olyan szituációk, amikor nagyon fontos az, hogy az Isten különleges dolgokat megmutasson emberek számára, hogy tudjanak hinni azoknak, akik elmondják az evangéliumot. Amikor itt Magyarországon vagyunk, és sok-sok éve hangzik az evangélium, akkor láthatjuk lelkipásztorunknak az életét, láthatjuk azt, hogy milyen életet él, és vehetünk példát abból, és megbizonyosodhatunk arról, hogy amit ő mond, az igaz, és az életével is jó példát mutat. De lehetnek olyan szituációk, amikor egy misszionárius olyan gyorsan helyeket változtat mindig, hogy nem tudják az életét megfigyelni hosszabb ideig, hanem valami módon az Istennek muszáj segíteni abban, hogy elhiggyék azt, hogy tényleg igaz, amiről beszél. Találkoztunk egyszer egy koreai misszionárius házaspárral, akik mondták, hogy amikor Mongóliában és más országokban mennek és missziózak és evangelizálnak, akkor nagyon sok ember meggyógyul az imádságaikra. Mert ők úgy értették meg, hogy mivel nem láthatják az ő életüket hosszabb távon, egy-két napot vannak csak egy helyen, ezért Isten különlegesen megáldja az ő szolgálatukat, és csodákat tapasztalhatnak meg az emberek, hogy valóságos hit ébredhessen az emberek szívében, és ne felejtődjön el az, amit ők beszéltek, hanem legyen egy egy valóságos változás az emberekkel. Pál apostolról is olvashatunk egy hasonló történetet az apostol cselekedetei 28. részében, amikor hajótörést szenvedtek Málta szigetén. Málta szigetére tudtak kievickélni. És azt olvassuk a Apcsá 28-ban, hogy miután hogy a barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak Pál és utitársai iránt, mert tüzet raktak, és a rájuk zúduló eső és hideg miatt mindenjukat befogadták, ekkor Pál összegyűjtött egy csomó rősét, és a tűzre tette. Ekkor egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták, hogy a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, akit a tengerből kimenekült ugyan, de az Isten bosszúállása nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja nem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Amikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten, vagy valami Istenhez hasonló. Később Pál apostol elmagyarázza, hogy ő nem Isten, de ismeri az igazi Istent. Viszont ebben a helyzetben láthatjuk azt, hogy Isten tett valami csodát azért, hogy rámutasson arra, hogy figyeljenek erre az emberre, hogy figyeljék és vegyék komolyan azt az üzenetet, amit át akar adni az ott élő emberek számára. A mai életünkben is lehetnek ilyen csodák, amikor Isten meghallgat különleges imádságokat, és emberek meggyógyulnak, vagy megszabadulnak a terheiktől. De lehetnek ennél kisebb és talán kevésbé észrevehető jele is annak, amit Isten elvégez rajtunk keresztül. Volt egy csoporttársam, akivel korábban egy iskolába jártam, aki fél év kapcsolat után azt mondta számomra, hogy sosem gondolta, hogy az általa bugrisnak tartott keresztények közül lesz egyszer egy jó barátja, és hogy neki az első időszakban az volt a nagy dolog, hogy felismerhette azt, hogy a hívők nem is olyanok, mint amilyennek ő az előítéletei kapcsán elképzelte őket, hogy nem alaptalan az ő életük, nem a levegőbe vagdalkoznak, hanem tényleg van örömünk, tényleg van békességünk, tényleg van reményünk az Istenben. És lehet, hogy egy-egy ember életében már ez is egy nagy csoda, amikor lebomlanak azok az előítéletek, azok a kemény szívűségek, amik bennük vannak, hogy később Isten el tudja írni az ő szívüket. És az, hogyha egy ember élete megváltozik, hogyha egy ember találkozhat az Istennel, az egy nagyon nagy csoda. Az egy különleges esemény, amikor valaki felismerheti azt, hogy az ő élete tud sokkal áldottabb lenni, tud az Isten irányában haladni, tud találkozni az Istennel, aki őt nagyon szereti, aki meghalt érte, és aki őt teremtette, és őt olyannak formálta meg, mint amilyennek ő megálmodta. Ezekben a részekben, amikor azt olvassuk, hogy kimentek a tanítványok, és beszéltek arról, hogy mi az ő hitük, hogy mi az ő kapcsolatuk Istennel, akkor nagyon különleges, nagyon új dolgokról beszéltek. Az akkori emberek számára nem volt természetes az, hogy Jézus Krisztus meghalt értük, hogy volt egy olyan Isten, aki elküldte az egyszülött fiát, hogy új életük lehessen. Ma ez már számunkra nagyon evidens, nagyon magától értetődő, hogy Jézus Krisztus mit tett húsvétkor, de mégis pont emiatt kevésbé tud átütő lenni az életünkre nézve, kevésbé tud friss üzenetként hatni. Viszont például Mongóliában, ahol 20 évvel ezelőttig senki nem hallhatott tisztán az evangéliumról, ott igazi friss üzenetként hat az, hogyha meghallják azt, hogy van egy Isten, aki igazán szeret bennünket, aki feláldozta a fiát értünk, aki nem kímélte a saját szeretett gyermekét sem, hanem odaadta értünk. És ezek a dolgok, amiket már régóta hallunk, ezek néha elszürkülnek, néha ellankadnak számunkra. És fontos, hogy újra és újra meg tudjuk érteni, fel tudjuk ismerni azt, hogy milyen nagy dolog az, amit Jézus Krisztus velünk tett, amit Jézus Krisztus általunk szeretne bemutatni másoknak is, hogy mindenki számára van remény, mindenki számára lehet új élet, lehet egy megváltott életet élni. Amikor beszélünk Istenről, amikor beszélünk másról, beszélünk másoknak arról, hogy Isten mit is tett velünk, akkor fontos azt látnunk és tudnunk, hogy ebben a mi részünk az csak egy nagyon picike rész. És az, hogy mi beszélünk Istenről, az, hogy mi átadjuk az evangéliumot, abban igazából annyi a mi részünk, hogy készek vagyunk, hogy megtisztítjuk a szívünket, és kinyitjuk a szánkat utána. És utána pedig Jézus Krisztus az, aki fog rajtunk keresztül beszélni, aki a Szent Lelke által elmagyarázza az emberek számára azt, hogy miről is szól az ő igéje. Azt írja Ézsaiás próféta könyvének 55. része. Ézsaiás 55:10-11-es vers. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Nekünk, amikor Istenről beszélünk, vagy amikor Isten üzenetét átadjuk, akkor az a legfontosabb feladatunk, hogy készek legyünk erre, hogy Isten számára használhatóak lehessünk. És az, ami az emberek szívében végbe megy, az már Istennek a feladata. Istennek a feladata az, hogy az üzenet, azok a szavak, amiket mi kimondunk, azt ő megeleveníti, és ő véghez viszi az emberek szívében azt a nagy munkát, amit ő eltervezett. És azt írja Pál apostol a Korintusi levélben, hogy más az, aki ülteti a magokat, más az, aki öntözi később ezeket a magokat az emberek szívében, de Isten maga az, aki a növekedést adja. És Isten nélkül, hogyha nem támaszkodunk Istenre, csak a saját erőnkből próbálunk másoknak beszélni arról, hogy mitben is hiszünk, akkor ez nem fog tudni élővé válni. Viszont, hogyha Istenre hagyatkozunk, akkor pedig teljesen mindegy szinte már az, hogy mennyit tudunk Istenből, hogy mennyi az, amit már mi megértettünk. Ha a tiszta szívünkből tudunk Istenről beszélni, el tudjuk mondani azt, hogy az én életemben mit tett Jézus, akkor az már igazi üzenet és igazi kincs lehet mások számára. Nem önerőből kell beszélnünk, nem önerőből kell tennünk azt, amit teszünk, hanem Istenre kell hagyatkoznunk, és bíznunk kell abba, hogy ő meg fogja erősíteni a mi beszédünket az ő jeleivel és csodáival, amivel hitelesíti a mi bizonyságtételünket. Pénteken, amikor Székesfehérváron beszéltünk a fiataloknak Istenről, akkor azért imádkoztunk előtte, hogy Isten formálja az ő szívüket, és Isten adjon nagy dolgokat az emberek életében. És az ifjúsági alkalom után Mugi a feleségem beszélgetett egy lányjal, akinek nagyon sok kérdése volt arról a témáról, amiről beszéltünk. Körülbelül 2 hónapja járt akkor már az ifibe, és nagyon nyitott volt, és nagyon sok kérdésére tudott Mugi válaszolni, és a végén Mugi is feltett neki egy kérdést. Azt, hogy látta az ő szívében a nyitottságot, látta az érdeklődést, és megkérdezte azt, hogy ma van lehetőséged igazán személyesen megismerni Istent, és hogy van-e kedved, vagy akarsz-e ma tartozni Istent, és akarsz-e megtérni. És ez a lány azt mondta, hogy igen, és látszott rajta az, hogy ez egy nagyon nagy dolog számára, hogy kész lett az ő szíve arra, hogy elfogadja és találkozzon Istennel, és meg tudta ragadni ezt az alkalmat arra, hogy döntést hozzon Jézus mellett. Amikor beszélünk Istenről, akkor ezek a csodák, ezek nem a mi érdemeink, hanem az, hogy az Isten adja az ő szent lelkét, és megmutatja az emberek számára azt, hogy igenis valóság az, amiről a Biblia ír, valóság az, ami megtörtént húsvétkor is, és a feltámadás igazi erőt tud adni számunkra, a hívők számára. És higgyünk abban, hogy az Isten akar bennünket használni, akar arra használni, hogy más emberekhez elvigyük az evangéliumot, hogy más emberek láthassák a mi életünkön azt, hogy nekünk valami másunk van, nekünk valami több abban, hogy van reményünk, van hitünk abban, hogy az Isten ki tud minket segíteni, ki tud minket húzni a nehéz időszakokból. És ahogy láttuk az alkalom elején Nikről ezt a videót, nagyon különleges ez az ember, ahogy felállt, és ahogy Isten felállította a padlóról. És hogyha az ő életében tudott Isten lelki megnyugvást adni, tudott felszabadulást adni arra, hogy már nem saját problémái körül forog, hanem már tud más emberek felé Isten szeretetéből közvetíteni, tud más embereknek reményt adni, akkor minket is tud és akar is használni Isten. Mindannyiunkat szeretne ebben a munkában használni. Szeretné, hogyha beleállnánk az ő feladatába, és szeretné rajtunk keresztül is az ő országát építeni. Szeretné megdicsőíteni az ő nevét rajtunk keresztül. Amikor Jézus oda ment a tanítványokhoz, és találkozott velük, akkor a hitetlenség és a kemény szívűség volt amit a szemükre vetett. De aztán mégis később nagyon jól tudta használni őket, és nagyon sok minden csodát tett rajtuk keresztül, nem csak Pál apostolon és Péteren keresztül, akikről hosszasan ír az apostolok cselekedete, hanem az összes többi tanítvány is sok helyre eljutott ezzel az üzenettel is, és továbbadták az örömhírt. És bennünket is lehet, hogy nem érezzük most még alkalmasnak magunkat, nem érezzük magunkat késznek arra, hogy Isten szolgálatában legyünk, vagy úgy látjuk, hogy sok még a bűnünk, vagy sok olyan dolog van, amiben még fel kell növekednünk. De Isten akar mindannyiunkat használni, Isten szeretne, hogyha mi kezünkkel tudna másokat megsimogatni, Isten szeretné, ha mi szánkkal tudna másokat bátorítani. Isten szeretne mindannyiunkat használni, szeretne rajtunk keresztül szeretetet is, és reményt sugározni más emberek felé. Úgyhogy legyünk ebben bátrak, imádkozunk azért, hogy észrevegyük azokat a lehetőségeket, amiket Isten ad számunkra, és tudjunk az ő munkájával lenni minden nap. Amen. Drága Istenem, kérlek arra téged, hogy segíts nekünk hinni abban, hogy te csodálatosan munkálkodsz közöttünk, és add, Urunk, hogy napról napra tudjunk friss üzenetet kapni tőled, tudjunk találkozni veled, tudjunk az éhségünket, a szomjúságunkat veled csillapítani, és ne más filozófiákkal, más gondolatokkal megtölteni a gyomrunkat, hanem ha találkozunk veled minden napon. Kérlek Istenem, hogy ébreszt vágyat mindannyiunkban, hogy téged keressünk, téged kutassunk veled, lépjünk kapcsolatba. Köszönjük, hogy te egy valóságos Isten vagy, aki kész vagy a mi életünket jó irányba terelni. Köszönöm, hogy van terved mindannyiunk életével, és mindannyiunkat szeretnéd közelebb vonni magadhoz. Kérlek arra, Uram, hogy segíts nekünk azon az úton járnunk, amelyen te vezetsz minket, segíts követni téged. Köszönjük, hogy a te szolgálóidat, a te tanítványaidat jelek és csodák fogják követni. És én elhiszem azt, hogy szeretnéd, hogyha mi környezetünkben emberi életek megváltozhatnának, és szeretnéd azt, hogyha ebben a városban, ebben az országban minél több ember szíve hozzád térne vissza. Köszönjük azt, hogy mindannyiunkról az a terved, hogy megismerhessünk téged. Köszönöm azt, hogy nincs senki kirekesztve ebből a kegyelemből, hanem ez ingyen elfogadható mindenki számára. És kérlek arra Jézusom, hogy segíts jó döntéseket hozni, segíts bízni abban, hogy te mindig ki fogsz bennünket hozni a mélységekből. És köszönöm neked, mennyi atyám, a szeretetedet, a kegyelmedet, amivel elfogadtál és körülöleltél bennünket, és kérlek Jézusom, hogy töltsd bennünket a szent lelkeddel, és kísérj el bennünket, bárhová is megyünk, és bármilyen feladatok is állnak előttünk. Amen.